Köszöntöm az MTVA Ember Emlékezet podcastjának hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma Bang Barbarával, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjával és Szokolai Domokossal, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkatársával, mindketten történészek persze, beszélgetünk a magyar gulágról. Jó napot kívánok mindkettejüknek, köszöntöm Önöket a stúdióban.
Jó napot kívánok.
És köszönöm, hogy elfogadták meghívásomat, és hát kezdjük azzal, ami ebben a szomorú témában mégiscsak örömhír, hogy lesz egy olvasókönyv a magyar gulágról. Ez azért nagyon fontos, azt gondolom, mert igencsak hiányosak a diákok történelemkönyvei a gulág témában, és igencsak hiányos a diákok tudása a magyar gulág témában, ugye ez a 45 utáni magyar táborrendszer, vagy 47-48 utáni magyar táborrendszer.
Elég hiányosak, hiszen most már, ha másról nem, de a Recski kényszermunkatáborról egyik másik tanár tanítja, illetve megemlíti az órán, vagy beszélnek róla az órán.
Kirándulni is lehet egyébként, az egy emlékhely.
Igen.
Tehát bármelyik tanár, most akkor felhívjuk a figyelmet, vigyék oda a gyerekeket.
Igen. Kirándulni is lehet, ahhoz képest, hogy egy gyönyörű környezetben, nagyon jó levegőn vagyunk ott. Azokat a rémségeket, amik ott megtörténtek, azért senkivel nem szabad elfelejtetni, és elfelejteni sem. Viszont olyan mélységig, hogy itt nem csak 1950-től van Recsk kényszermunkatábor és internálótábor, hanem 1945-től működnek ezek a táborok, az nem igazán van benne a köztudatba. És hogy 53-ban ugyan megszűnik, felszámolódik a rendszer, de 56-ban a forradalom utáni megtorlásba újra életre hívják ezt az egész büntetési formát. Úgymond, ami nem büntetési forma, mert nincsen benne a büntetőtörvénykönyvbe, hanem egyszerűen egy rendőrhatósági intézkedésnek, kényszerintézkedésnek nevezhetnénk, hiszen nem kell hozzá semmilyen fajta bírói ítélet, semmilyen fajta dolog, egyszerűen letartóztatják, elviszik és internálják az embert.
Mi az utolsó időpont, amikor még van ilyen tábor, és aztán másnaptól már nincs?
1960 tavasza, akkor még van ilyen tábor, tökölöm, utána felszámolják, de hát ugye ennek mindegyiknek van egy kifutása és egy utóélete. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy a rendszer nem enged, hiszen hiába számolják fel ezeket a táborokat, azért a megfigyelés, a rendőrhatósági felügyelet, a további-tovább követése ezeknek az embereknek az megvan.
Meddig?
A rendszerváltásig.
1990.
1990, igen. Aki szerencsésebb, azt 70-es, 80-as években mondjuk egy figyelő dossziét felfektetnek róla, azt megszüntethetik, akár mert már nem érdemes, mert időskorára való tekintettel, vagy bármi, de van olyan is, aki 1960-as években meghal, és a 70-es évek közepén, 80-as évek elején szüntetik meg ezeket a dossziékat róla, vagy az anyagot róla. Nem kerül bele a látókörbe, és a későbbiekben a felülvizsgálat során derül ki, hogy ha már 10 éve meghalt, akkor lezárjuk a dossziét.
Azt is mondhatjuk, hogy még az utódokat is?
Természetesen, tehát az, aki internált volt, és itt felhívom a figyelmet, hogy itt kimondottan politikai okokból internált, közbiztonsági őrizet alá helyezett személyekről beszélünk. 1945-től folyamatosan, tehát itt politikai okokból üldözött emberekről beszélünk, nem köztörvényesekről, nem azért, mert elkövetett egy lopást, és be kell rakni egy ilyen táborba.
Tudja, volt egy nagyon kedves munkatársam, evangélikus lelkész lánya, aki kertészmérnök lett, mert nem lehetett tanítónő, ami szeretett volna lenni abban az időben. És a 2000-es évek végén volt pályakezdő, miután felnevelte a 4 lányát, elvégezte a tanítóképzőt, mert akkor már elvégezhette a rendszerváltoztatás után, és pályakezdő tanítónőként kezdett dolgozni a Búzaszem iskolában Gödön. Tehát volt 10-12 éve, amit el tudott tölteni így tanítóként. Ez is jellemző? Ő volt, hogy aki internálva volt, a családtagjai természetszerűleg nem tanulhattak tovább olyan helyen, ahol emberekkel kellett volna foglalkozniuk.
Jellemző volt. Egyrészt nem csak a későbbi pályafutásuknak vagy életüknek a végigkövetése, hanem akár mondjuk személyesen nekik, vagy akár a gyermekeiknek X-es származásúként így hívták azokat, akik, hogy egy ilyen korabeli frazeológiát idézek, osztályidegen származásúnak születtek, vagy valamiért veszélyesnek tartották őket a rendszer szempontjából. Őket különböző hátrányba részesíthették. Hát volt, aki nyilván kisebb hátrányt szenvedett el, volt, aki nagyobbat. Ezt egyénekre bontva lehet csak vizsgálni, azonban az olvasókönyv nem csak az internáltakra és az internáló táborokra reflektál, hanem igyekeztünk visszaemlékezéseket, szemelvényeket gyűjteni mind a zárt táborokba elhurcolt családoknak a történetéből, illetve a 1951-es budapesti kitelepítés történetéből, mert ezek a tulajdonképpen eltüntetések, vagy a társadalomból való kivonása ezeknek az embereknek nem nevezhető internálásnak, de ugye a zárt táborok esetében azért kényszermunkatáborokról beszélünk, internáláshoz nagyon hasonló intézkedésről, még a kitelepítettek pedig hát egy faluba voltak kényszerlakhelyre telepítve, amit nem hagyhattak el, és nagyon súlyos korlátozások alá estek. Az közös mindannyiunkban, hogy a otthonukat, ingóságaikat, illetve annak jelentős részét az gyakorlatilag elvették, és nem is kapták vissza később.
Itt akkor most három típusú táborról beszélünk, a zárt tábor, a kitelepítetteknek a tábora, vagy hát őket lehet, hogy csak falvakban.
Kényszerlakhely.
És az internálás, internáló tábor, ez a harmadik. Mi a különbség közöttük? Fel tudjuk ezt vázolni?
A különbség az, hogy internálni egyes személyeket internáltak. 1945 és 50 között egy kicsit más ennek a rendszere, mint 50 és 53 között Magyarországon. Kitelepíteni családokat telepítettek ki, vagy családrészeket, akár Budapestről is, de nem csak Budapestről telepítettek ki, de az 51-es budapesti nagy kitelepítés az egy akkora tömeg és akkora horderejű volt, hogy volt neki látványa is, hiszen azért a Magdolnavárosi pályaudvarra pakolták ki őket, és onnan vitték vasúton tovább a keleti ország részbe ezeket a budapesti családokat.
Falvakba, istállókba, Hortobágyra.
Falvakba.
És a zárt tábor?
A zárt tábor, Gerő Ernő megfogalmazza, hogy internálás jellegű kitelepítettek, tehát nem is kitelepített, mert nem falvakba, nem is internálás, mert internálni egyes személyeket szoktak. A Hortobágyon 12 központi helyre kijelölt táborról beszélünk, amit nem úgy kell képzelni, hogy csak egy tábor van, hanem van egy központja a tábornak, és vannak ilyen bokorszerűen kisebb-nagyobb helyek, a Disznól, a Birka juhodály, a Tyúkol, a Kúriát, a központi helyet, a gazdaságnak azt a rendőrség foglalja el, és onnan kísérik fegyveres őrök az embereket dolgozni. Tehát ugyanúgy kényszermunkát végeznek a zárt táborba a lakók. Annyi van, hogy a gyermekeiket is vitték magukkal, a nulla évestől, a pár hónapostól egészen a több éves gyermekig hurcolták el őket.
Tulajdonképpen úgy akartam kezdeni ezt a beszélgetést, hogy megkérdezem, hogy hány ilyen tábor volt. Most jövök rá, hogy ezt a kérdést feltennem teljesen értelmetlen, mert az egész ország egy nagy tábor volt ezek szerint.
Ez így van, ahogy Jézs Gyula is a Egy mondat a zsarnokságról című versében van egy-két olyan sor, hogy és a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor, azt hiszem jól érzékelteti, hogy a vasfüggöny mögötti országok köztük, ugye Magyarország is tulajdonképpen rabságban szenvedett, tehát a vasfüggöny mögött azért az embereknek ugyanúgy nem volt meg a szabadsága. Ugyanakkor hát ezen belül is megvoltak ezek a táborok, szöges drót mögé kényszerített emberi sorsok, sőt, hogy még egy szimbolikusabb példát is említsek, ugye a Recski internáló és kényszermunkatáboron belül az úgynevezett büntető barakkot még azt is külön szöges dróttal vették körbe, és ott helyezték el a hát még inkább büntetni kívánt személyeket, tehát ők még a kényszermunkatáboron belül is egy szöges drót mögé voltak zárva.
A büntetés büntetésének így a büntetése.
Van. Sőt, hogy még ezt fokozzuk, nem szólunk már róla, hiszen ez a három téma is eléggé sok, viszont ha már itt tartunk, akkor van egy következő fokozat ennek, hogy kit, hova és mikor zárnak be a munkaszolgálatos katonák, akik meg vannak bélyegezve, hiszen kulák katonák, nem foghatnak fegyvert, hiszen osztályellenségnek a gyermekei, és ezért ugyanilyen táborokba vannak, és építik a nagy szocializmust, hiszen ha Budapestet megnézzük, rengeteg helyet ők építenek fel, a Veszprémi Egyetemvárost ők építik fel, a Dunajvárosnak az építkezésébe is segítenek. Minden olyan nagy beruházásban és olyan helyen ott vannak, katonai szolgálatot teljesítenek, csak lapáttal. Tehát a lapátos katonáknak is hívják, és nagyon sok olyan példa van, hogy zárt táborba hurcolják a családot, ott a fiatal fiú betölti a 18. életévét, katonai szolgálatot kell teljesíteni, és a zárt táborból viszik munkaszolgálatos katonának, hiszen ő osztályellenség, ezért csak lapáttal szolgálhatja a hazát.
Sőt, ugye 1953-ban feloldják a kényszerlakhelyre telepítéseket, és már azt gondolják sokan, sok család, hogy valami változás van, bár azt tudják, hogy Budapestre például nem térhetnek vissza.
1953 a Nagy Imre kormány idejéről beszélünk, ugye? Vagy még előtte?
Hát Sztálin halála után indult be egy önkorrekciós folyamat, először a Szovjetunióba, és aztán ennek a folyamánya volt ugye Nagy Imrének ez a miniszterelnöki kinevezése, amikor látszólagosan egyfajta enyhülést mutatott a rendszer, sok mindent feloldottak, néhány dolgon változtattak, de azért ez egy ilyen korrigálás volt, tehát nem egy szembefordulás azért így a rendszer korábbi működésével. És képzeljük el azt a szituációt, hogy valaki azt hiszi, hogy végre egy kicsit kicsit tágasabb térhez jut, és ekkor kapja meg a behívót, mert a katonai munkaszolgálat az ekkor is működött, az működött tovább, például bányákba is dolgoztatták őket, hát az a dicsőséges kép, amit a néphadseregről beállítottak a propagandába. Sokan nem hitték el, hogy a néphadsereg alakulatai nézhetnek ki úgy, mint ezek a munkaszolgálatosok lerongyolódva, és a többi. Ezt azért hangsúlyozom, mert ők is majdhogy nem olyan körülmények között dolgoztak, mint a kényszer munkatáborokban lévő emberek.
A magyar történelemben van-e valami párhuzam ezekre a táborokra? Van-e előzménye ennek? Mert ha megnézzük a szovjet történelmet, hát ott van. Ugye a Szovjetunió megalakulása után azért bőséggel vannak táborok, de ott a cári Oroszország történetében is tudunk kitelepítést és egyebet találni. Magyarországon volt ennek előzménye 1945 előtt?
Van előzménye a két világháború között is, hiszen 1945-46-ban, sőt még később is többször hivatkoznak akár 20-as, akár 39-es internálási rendeletekre, de ezek háború idején keletkezett olyan rendeletek, különleges rendeletek, amelyekkel háború idején élnek. Ezt forgatják ki 1945 után, tehát a törvényeket, rendeleteket többféleképpen lehet értelmezni és alkalmazni is. Ugyan létezik, tehát a két világháború között Kistarcsán, ami 1949-től egy központi internálótábor és 50-től az Államvédelmi Hatóságnak a központi internáló és gyűjtőtábora, Kistarcsa létezett a két világháború között is, hiszen az illegális kommunistákat, de nem csak a kommunistákat, hanem a szélső jobbosokat is oda internálták. Rajk László például ott volt. Vannak többen is a táborokban, de nem csak a szélső jobbosok meg a szélső balosok ott vannak. Különböző csalásokkal, gazdasági csalásokkal gyanúsítottak is. Nem annyi van, mint 1945-ben, hogy minden vármegye székhelyen egy vagy két tábor létesül. Korán sem ennyi van, de van az országban 3-4 ilyen tábor, viszont a kényszermunka, mint jelenség, ezekben a táborokban nincs jelen. A két világháború közötti időszakban a lényeg az, hogy el legyenek szeparálva, kivonva a társadalomból. 1945 után bejön egy elem, egy szovjet elem, a kényszermunka alkalmazása ezeken a helyeken.
És ha jól értem, akkor az is különbség lehet, hogy a két világháború között a szélsőségeseket zárják táborokba. Tehát nem a, mondjuk úgy, a nemzet fenntartó erejét.
Igen, illetve hát van még egy már a szörnyűségeket igazán előrevetítő jelenség is, ugye Kistarcsa az abból a szempontból, hogy teljes kontinuitás mutat, hogy 1944 tavaszán a zsidó származású magyar polgárokat kezdik el ott összegyűjteni, és megindítják onnan a deportálásokat.
Ez már a német megszállás ideje.
A német megszállás ideje.
Igen, ott azért Szekér Nóra történésszel beszélgettem egyszer erről, és ott beszélt egy legendás táborparancsnokról.
A
Vasdényei Istvánról.
Vasdényei István, aki próbálta menteni, tehát hogy a kistarcsai tábor próbálta úgy kialakítani, hogy az valójában menedéket nyújtson ezeknek a zsíró embereknek, és a sikerült is július közepéig, végéig megcsinálni, igen, amíg a németek meg nem rohanták a tábor.
Igen. Hát a Vasdényeinek is utána az lett a jutalma, hogy utána abba a táborba ült, oda internálták, ahol annó amikor táborparancsnok volt. Még úgy is, hogy ezek a zsidó származású állampolgárok igazolták őt, és azt, hogy egy emberséges parancsnok volt. A kommunista hatalom számára akkor is ellenség. Már csak a foglalkozásánál fogva is, meg az, hogy táborparancsnok volt.
Akkor most eszembe jut Dzerzsinszkijnek az a mondata, hogy nem nézzük, hogy mit tettél, hanem csak azt kérdezzük, hogy ki volt az anyád meg az apád. De ez ugye tulajdonképpen teljesen összhangban van Marxnak az osztályharc elméletével, mondjuk annak a gyakorlatba fordítása.
Gyakorlatba átfordítása, meg a Révainak az a szép mondata, amit mindig szoktam idézni, hogy a reakciós az, aki antikommunista, ebben minden bele tartozik, és ahogy megyünk előre az időbe 1945-től, egyre bővül ez a bugyor, és egyre többen vannak benne, már a saját embereik is, hiszen ha frakciós vagy, akkor nem tartasz azzal a párttal, illetve azzal az élvonallal, kiesel a Pixisből, és bekerülhetsz ebbe a táborba, vagy ebbe a rendszerbe már.
Hogy lehetett bekerülni ebbe? Mondjuk úgy az egyszerűség kedvéről, hogy a magyar gulág rendszerbe, ebbe a táborrendszerbe.
Más a helyzet közvetlenül a háború után. Ugyanis amikor az első ilyen internálótáborokat fölállítják mondjuk Kelet-Magyarországon, akkor egyébként nyugaton még folynak a harcok. Kaotikus állapotok uralkodnak az egész országban tulajdonképpen, ami közigazgatást enged a Vörös Hadsereg, és itt fontos az, hogy enged megszerveződni, azért az sem működik teljesen önállóan. Tulajdonképpen a Vörös Hadseregnek egy hatáterülete az, ami így az országot jellemzi. ők maguk is hadifogolytáborokat, egyebeket állítanak föl, rengeteg ide-oda mozgó ember, vagy a nyugatról visszaözönlőknek a tömege, és ezeknek az embereknek a szűrésére, részben szűrésére állítanak föl internálótáborokat is, illetve azoknak, akik a rendeletek szerint meggyanúsíthatók azzal, hogy nyilas, náci, vagy az előző rendszernek kiszolgálói voltak nép- és háborús ellenes bűnnel gyanúsíthatók. Ebből a politikai rendőrség azért egy igen könnyen alkalmazható szabadság elvonási formát tud képezni, mert később láthatjuk, hogy egy-egy feljelentés megalapozatlan gyanút bizonyítékok hiányában is bele lehet kerülni már az internálótáborokban 45-be. Használják az ő munkaerejüket is, tehát mind a szovjet parancsnokságok, mind a úgymond újjáépítésben vannak ilyen jelszavak, hogy akik eddig romboltak, most akkor tessék, építsenek. De hát nagyon sokan egyébként már ártatlanul kerülnek be ekkor is az internálótáborokba.
Később?
Később is folytatódik. 1945 az egy káosz, hiszen az országnak az egyik fele már megszárt vagy felszabadított, tehát attól függ, hogy merről fogjuk, a másik az még hadszíntér. Rengeteg fajta tábor van a szovjeteknek gyűjtőtábora, vannak szűrőtáborok, vannak már internáló táborok. Az egyiket a szovjet katonai parancsnokok felügyelik, a másikat létrejövő magyar hatóságok, ugye itt a politikai rendőrséget megemlítettem már a Domokos, de a katonapolitikai osztálynak ugyanolyan fontos szerepe van ekkora az embereknek a feltérképezésében.
Mind a kettő kommunista irányítás alatt van, ugye ez azért eléggé fontos, hogy ezt nagyon korán a kezükbe kaparintják, nyilván a szovjetek pontosan tudják, hogy mi lesz majd itt később, és hogy mit kell a kezükbe kaparintani.
Így van. Hogyha valakit például a kaposvári szűrőtáborba hoznak, mint nyugati hadifoglyot, az nagyon-nagyon könnyen ott találhatja magát a kaposvári internálótáborba, vagy Budapesten a budadéli internálótáborba, hiszen nyugatról jött haza fasiszta, a magyar népi demokráciára veszélyes elem.
Hogy most érzékeltessük ennek a pusztulásnak a nagyságát. Most azokról az emberekről beszélünk, akik nem tartoznak bele abba a 700 ezer emberbe, akit a Szovjetunióba visznek ki, így vagy úgy vagy amúgy. Ez még azon túl van, arról még nem is beszélünk, hogy egyébként a Szovjetunióba kik visznek ki, hogy azok hogy pusztulnak el. Elképesztő dolgokról beszélünk a háború utáni országban, és elképesztő szenvedésről. Tudjuk-e, hogy összesen hányan voltak zárt táborban, kitelepítve, internálva munkaszolgálaton?
Szerintem bontsuk szét, és úgy próbáljuk meg ezt nézni, és akkor kezdjük inkább 45-től.
Az internáltaktól 40-50 ezer környékén van azoknak a száma, akik 1945 és 49 között internálva voltak. 50 és 53 között internáltak számát is becsülni tudjuk csak, hiszen maga az államvédelmi hatóság és a belügyminisztérium sincsen önmagával párhuzamban, mert az adatok annyira eltérőek tudnak lenni. Majdnem ezres nagyságú eltérések vannak mindig, de vegyük azt, hogy körülbelül 6000 internált van 50 és 53 között az államvédelmi hatóság őrzése alatt.
De hát ugye megy ez 1960-ig.
1956 és 60 között 18 és 20 ezer között van a közbiztonsági őrizet alá helyezettek száma.
60-80 ezer ember, ez önmagában.
És ez csak az internálás.
Ez csak az internálás. És pluszban hozzáteszem, hogy 45-46-ban nincs is internálási kartonjuk, mert van egy ilyen befogadó karton, ugye, és ez nem mindenkiről állították ki 1945-46-ban. Azokról a gyerekekről, akik ugyanúgy az internáló táborban vannak, Budadélen akár, hiszen a szüleik nem tudják megoldani, hogy hova rakják a gyerekeket, és több mint 100 gyerek van a budadéli internáló táborban ekkoriban, mert mennek a szüleikkel együtt.
Zárt táborokra kitelepítésre vannak számaink?
Vannak, ugye a zárt táborokban történő elhurcolás az 1950 nyarától zajlik, a déli határsávból, aztán a nyugati határsávból, illetve az ország különböző területeiről, még nagyvárosokból is említhetném Szegedet, Miskolcot és így tovább. 53-ban, amikor felülvizsgálják a helyzetüket, akkor számolnak 9-10 ezer emberrel nagyjából. Azért hozzáteszem, hogy itt az említett példához az is hozzátartozik, hogy az ártáborokban is mondjuk születtek gyerekek.
Munkaszolgálatos katonák?
Hát,
ha jól látom most az arcukon, ez a legnehezebben megfogható történet.
Igen, és a legfeldolgozatlanabb is. Vannak visszaemlékezések, voltak kutatások is, hiszen a volt munkaszolgálatosok közül, akik felnőttek, egyik-másikat nagyon érdekelt ez a téma, és írt belőle, kutatott is hozzá. De azért nehéz, mert 54 után ezt a megbélyegzettséget átalakítják, mindig adnak neki egy jobb hangzású nevet, építőbrigádok, nem lapátos katonáknak, meg munkaszolgálatnak hívják. Azért ez 56-ig működik, és még utána is.
van egy jó terület, amivel lehet doktori dolgozatot írni.
Sőt, annál nagyobb akadémiai doktorit is lehetne belőle írni, hiszen a postafiók számokat felderítve, a különböző kódokat feloldva, meg az építkezéseknek a számát, hogy ki hol merre volt, van mit csinálni még ebben a témában is.
A budapesti kitelepítések pedig hát nagyjából 13 ezer embert érintettek, ez az 51-es nyári nagy kitelepítési akció. Ezen kívül még, hát ez is a kutatásnak egy lehetséges iránya, hogy 51 előtt vagy 51 után hány embert külön-külön milyen indokkal hogyan telepítettek ki, akár Budapestről, akár egyébként más városokból, azt még fel kell dolgozni. Tehát ez a szám is valahol nagyobb kell, hogy legyen.
Hát igen, 1952. februárjában telepítették ki például Gödről a Szakács családot. Utánuk maradt egy 4,5 hektáros birtok, a Szakácskert, amit ma is így megbecsül egyébként a város közössége, de hogy ez 52. februárja, és addig hagyták őket, akkor kitelepítették ezt az egyébként 3 gyerekes családot, ez 5 embert érintett. A személyes tragédiájukat azt nyilván át tudjuk élni, hogy milyen az, amikor kitesznek valakit egy villából, egyébként még az akkori törvények szerint is teljesen jogtalanul.
De az akkori törvények az egy ex-lex állapot, tehát az az 53 elejéig, Sztálin haláig, az egy ex-lex állapot, teljesen tök mindegy, hogy miről van törvény, miről van rendelet, miről születik bármi, minden a jogon felülés azt kihagyva, tehát ahogy Visinszki egyszer mondta, hogy elég egy beismerő vallomás ahhoz, hogy valakit felakasztanak. Azt senki nem kérdezi, hogy ez a beismerő vallomás az hogyan jöhetett létre. De visszatérve, ez nem egy percig tart, vagy nem egy hónapig tartott, hanem ez egy folyamat. 1953 márciusában még zártáborba visznek embereket. Kezdedik 50-ben, és 53 márciusában még oda is kerülnek abba a 12 zártábor valamelyikébe, még kerülnek családok. Beszélünk az 51-es budapesti kitelepítésről. 1948-ban már elkezdődik vidéki városokból, sőt Budapestről is, az úgynevezett eltanácsoltaknak az elhelyezése. Tűnnek el családok, csak nem százasával, hanem 5-3-5-8 tagú családok tűnnek el, mert elveszik a házát, a lakását, ami nem újdonság, hiszen a Szovjetunióban ugyanez zajlik, csak előbb kezdődik el.
Akár teljes népcsoportokkal
és is. És a szovjet blokk országaiban is, akár Csehszlovákiáról beszélek, akár Romániáról, akár Lengyelországról, mindenhol egy népvándorlás folyik, hiszen a nép ellenségeit, a nép árulóit, azokat el kell tüntetni.
Ugye ez egy társadalom átalakítás, szovjetizálás, ahogy szoktunk nevezni, hogy a szovjet mintára igyekeznek.
Szép, finom szovjetizálás. Igen. Tehát valójában itt brutális társadalom és emberiség ellenes bűnökről van szó. Az. Szovjetizálunk meg. Hogy is szokták mondani, hogy a mezőgazdaság szocialista átalakítása?
Igen.
Hát ez egy botrányos bűncselekmény sorozat.
Eufemisztikus valahol. Igen.
Ezek nagyon szépen hangzanak ahhoz képest, hogy mi van a háttérben, és emberekről beszélünk.
51 nyarán a kitelepítési akció közepén zajlik egy ülés a Magyar Dolgozók Pártja legfelsőbb grémiumában, ahol Rákosi Mátyás ugye ki is jelenti, hogy a kitelepítési akció tulajdonképpen ugye a burzsoázia likvidálásához tartozik. Ennek az a feladat, hogy beteljesítse azt az elvárást, hogy az osztálytársadalmat úgy mondta, hogy ők gondolkodtak erről, megszüntesse. Hát ugye ennek azt a módját választották, hogy azokat az embereket, akik valamiféle polgárosultsággal rendelkeznek, másfajta hagyományokkal, szocializációval. Ugye hát vagyona sokuknak ekkora már nincs, mert azt elvették. Üzemeiket elvették, vagy a pozícióikat elvették, sokan egyébként segédmunkát végeznek, vagy nyugdíjasok, de rájuk akkor is csapást akarnak mérni, és a társadalom, mint pedig ugye az ország perifériájára száműzni őket, hogy esélyük ne legyen visszatérni abba a létállapotba, amit Budapesten korábban meg tudtak maguknak teremteni.
Bosszú hadjárat is egyben, és likvidálás is. Tudok, olyan eset, magasrangú magyar királyi honvédtiszt özvegye 31-ben meghal a tiszt. Az özvegyét 1951-ben azért telepítik ki idősen, mert hogy a férje az magasrangú katonatiszt volt. Ahogy akkor hívták, hortista katonatiszt. 20 éve halott, de az özvegyének mennie kell. Hozzáteszem, 1945-46-ban kiválasztják az internáló táborokból a csendőröket, egy olyan brigádot hoznak létre, akik aknát szednek Budapesten és környékén, és aknát hatástalanítanak. 85-90%-os halálozási ráta, hiszen a megfelelő eszközök nélkül.
Ugye, hogy meddig tart mindez, erről beszéltünk. 1990-ig tart, csak más formában. Akkor már megfigyeléssel, akkor már esetleg az utódok vegzálásával, vagy azzal, hogy nem mehettek olyan egyetemre, ahova éppen szerettek volna menni. Tehát 45 és 1990 közötti időszakról beszélünk. Ebben van egy mondjuk úgy, hogy koalíciós időszak, 47-ig, 48-ig, tehát ez a szorongatott demokrácia időszaka. Aztán utána van egy kommunista időszak, amit Rákosi nevével fémjelzünk. Aztán van egy Nagy Imre időszak, aztán utána pedig van egy hosszú Kádár időszak. Van-e folyamatosság a különböző időszakok között?
Természetesen van, hiszen a Rákosi időszakkal fémjelzett időt én simán 1944. augusztusában, amikor az első szovjet katona magyar földre lép, azt mondom, hogy elkezdődik az a szovjetizálási folyamat, ami elkezdődött. Csak egy kicsit lassabban és másképp, hiszen azért az 1919-re mindenki emlékszik, hogy gyorsan akartak alakítani, és az nem sikerült. Most lassabban alakítanak, de folyamatosan alakítják át, és 1944. decemberétől az Ideális Nemzeti Kormány megalakulásától pedig szabad a pálya, hiszen hogyha megnézzük a minisztériumokat, az államtitkári posztokat, a miniszterhelyettesi posztokat, sőt, hát a politikai rendőrség, a katonapolitikai osztálynak a pozícióit, és minden olyan központi pozíciót, amit be kell tölteni ahhoz, hogy rá tudja alakítani a társadalmat, és úgymond a szovjetizálás érvényre tudjon kerülni, és azt mondják, azt jelentsék Sztálinnak, hogy megcsináltuk. Hát 1947-ben a kétszidulás választások után én azt gondolom, megcsinálták. Az már egy olyan folyamat, hogy hogyan építjük tovább már az egypártrendszer felé, és az egypártrendszertől hogyan jutunk el addig, hogy 50-ben totális diktatúra van Magyarországon.
Az erőszaknak is van egy folyamatossága. Egyrészt nyilván magával a második világháborúval rettenetes erőszak tapasztalata lesz az embereknek, és rettenetes erőszak éri őket már csak a háborús cselekmények miatt is. Ez nem szűnik meg, hanem tulajdonképpen ezek által, a történetek által a mindennapok része, és a hatalom gyakorolja az erőszakot. Kádár 56 után azért tudjuk, hogy még 1960-as évek közepéig azért nagyon-nagyon erősen jelen van a megtorlás és az erőszak.
61. augusztus, ugye az utolsó 56-os kivégzés,
ugye? Ez egy dolog, de 66-ban 56-ért még ítélnek el ember 10 évre.
Sőt, ugye a TSS-ítésnek is még egyszer nekifutnak. Szokták emlegetni ezeket a kifejezéseket, hogy mondjuk puha diktatúra. Az én véleményem szerint ilyen puha diktatúra nincsen, diktatúra van, amely alkalmazhat egyébként úgymond puhább eszközöket is, de a célja akkor is az, hogy ne kérdőjelezhessék meg, hogy kontroll alatt tartsa a társadalmat, ugye beszéltünk ezekről a megfigyelésekről és egyebekről, tehát a diktatúra az diktatúra, legfeljebb az eszköztára az, amin képes változtatni időről időre.
A hatalmat másképp gyakorolja, de ott van az erőszak, ott van minden olyan eszköze, csak másképp műveli ezt. A Nagy Imre időszak nincs két év. 53-ban Nagy Imre tudja, hogy őt mire jelölik ki oda. Moszkvából kijelölik, és egy feladatra jelölik ki. Ha megnézzük azt, hogy mellette kik vannak a hatalomba, az nem cserélődik ki, csak második vonalba pakolják őket vissza. Hiszen Nagy Imre érvényesülni úgy tud, hogy megbuktatják 55-be.
Sőt, ugye belügyminiszter Gerő Ernő, Györe József, Piros László és ilyen szereplők.
De nem változik, egyszerűen az első ember, akihez még nem tudnak olyan fajta erőszakot hozzáilleszteni. De ha azt megnézzük, hogy például a börtönökben vagy az amnesztia rendelettel mennyi ember szabadul, és utána mennyien vannak még ott, és kik vannak ott, és hogy 54-55-ben hogyan emelkedik újra a politikailag elítélteknek a száma. És a bányák azok még mindig ott vannak, Csolnoktól kezdve mindenhol dolgoztatják a nagyidős politikai elítélteket. Semmi nem maradt abba, az amnesztia a köztörvényesekre vonatkozik, és a kisidősökre. Az amnesztia rendeletnek van egy olyan paragrafusa, van egy olyan része, ami kimondja, hogy az nem szabadítható, aki háborús és népellenes büntet miatt van börtönbe, aki szervezkedés miatt, vagy a népi demokratikus államrenddel való szembehelyezkedése, vagy árulás miatt van hivatalosan börtönbe. Tehát a nagyidős politikaiak, azok nem szabadulnak ekkor.
Sőt, hozzátenném még azt is, hogy mind Nagy Imre, mind Kádár János belügyminiszterként igencsak részt vett egyébként ennek a rendszernek a kiépítésében. Az, hogy utána később hogy alakult az ő sorsuk, az is a történetük része természetesen, de ez is.
Köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az Ember Emlékezet mai adásában Bank Barbara történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjával és Szokolai Domonkos történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának munkatársával beszélgettünk a magyar gulágról. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az Ember Emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Ezt a témát is folytatjuk. Köszönöm a figyelmet.